Tisztelettel és kiemelt tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a hideg novemberi estén. Megyeri Jonatán vagyok. Úgy szoktam ilyenkor beköszönni, hogy 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Otthonom biztonságos és meleget nyújtó hajlékából jelentkezem. November 24-én, Kiszlév hónap 20-a volt ma, 21-e kezdődött, amikor sötétedett. Úgyhogy most már csak néhány nap választ el bennünket a Hanukától. Az jövő héten tök érdekes lesz, mert szinte minden este fogok tudni érdekes helyszínről jelentkezni, vagy a családi, itthoni, családi hanukai gyertyagyújtásról beszámolni. Szóval tök jó lesz, remélem. Nagyon szeretem a Hanukát. Az egy olyan ünnep, amiatt, hogy nem tórai ünnep, és igazából nem is bibliai ünnep, hanem egy úgynevezett rabbinikus ünnep, ezért nincs munkavégzési tilalom, mint sabátkor, vagy mint más zsidó ünnepeken, úgyhogy fogok tudni bőven találkozni veletek Hanukán. 8 este gyújtjunk gyertyát, minden este egyel többet, el fogok mindent majd magyarázni, úgyhogy el fogtok engem tudni kísérni ezen a fantasztikus utazáson. Természetesen az ünnepnek mély spirituális üzenete van, de hát erről majd fogunk beszélni, amikor majd oda elérünk. Nem véletlen, előjáróban csak annyit, hogy fényt, gyertyát gyújtunk az év legsötétebb időszakában. Ugye ez a decemberi időszak, az év legsötétebb, az év legtöbb sötét óráit bíró időszaka. Szeretettel köszöntöm Zsoltot, jó estét kívánok Mártának, Sándornak, Lászlónak, Gizusnak, Andrásnak, Norbinak. Nehéz lesz név szerint felsorolni mindenkit. Jó estét kívánok Péternek, Bélának, Robertnek, Netánelnek, Tündikének. Jó estét kívánok Katalinnak, Máriának, Tímának, Ábelnak. Hú, Ábel nevét milyen régen láttam már feljönni, de ez nem Ábel hibája valószínűleg, hanem én. Egy idő után már nem tudom olvasni, de üdvözöllek Ábel, örülök, hogy itt vagy. Zoltán, István, Éva, Tímea, Tamás, Andrea, másik Zoltán, Erzsébet, Gabriella. Szóval egy csomó ismerős név és arc, akiket még nem ismerek személyesen, a nevek alapján már ismerős, simán ismerősként üdvözöllek benneteket, úgyhogy sziasztok, jó estét! Két kérdés is érkezett, a mai tanulás nem lesz túl hosszú, ezért elnézést kérek, de még hosszú este áll előttem, sok munkám van még, de hát nem hagyok ki egy ilyen alkalmat, hogy veletek találkozzak. Természetesen, nézzük csak az első kérdést, mert azért van miről beszélnünk. Az első kérdés: kíváncsi vagyok, önnek mi a véleménye vagy magyarázata. Mózes születésétől fogva kiválasztott ember volt, és Isten legnagyobb profétája. Miért alakult úgy, hogy gyilkolt? Isten miért pont egy gyilkost választott a törvények hirdetőjévé? Akkor először is nézzük meg, hogy valójában mi is történt, ugye? Ugye az történt, hogy ha emlékeztek rá, Mózes második könyvének az elején azt olvassuk, hogy amikor a zsidó nép ugye rabszolga sorsba lökték, a zsidókat rabszolgává tették Egyiptomban, és ebbe a rabszolgaság, ebben az elnyomás időszakában születik Mózes, abban az időszakban, amikor ráadásul a fáraó, az egyiptomi fáraó olyan gonosz rendeletet ír elő, hogy minden fiúgyermeket meg kell ölni, a Nílusba kell folytani, csak a lánygyermekeket szabad a zsidók közül, a lánygyermekeket szabad megtartani, természetesen, hogy aztán ágyasai és feleségei legyenek az egyiptomiaknak, a fiúkat meg mind meg kell ölni. Mózes szülei, az apját úgy hívták Mózesnek, hogy Amram, az anyukáját úgy hívják, hogy Jocheved, és Amram és Jocheved úgy döntöttek, hogy nem fogják megölni a fiúkat, de megtartani se tudták, vagy szabadott nekik, mert félő volt, hogy a fáraó, vagy a rendőrség, a KGB, az AVH, a gonosz egyiptomi uralkodó hadserege megtalálja a fiúgyermeket a zsidók házában, és akkor minden bizonyosan meg fogják ölni. Úgyhogy azt mondta az anyja, hogy ő nem akarja látni, hogy a gyermeke meghal, és egy szurokkal bélelt kosárban eresztette vízre a Mózest a Níluson, akit megtalál a fáraónak a lánya, aki rögtön látja a gyermeken, hogy zsidó, hogy izraelita, mert hogy körül van metélve, és befogadja, örökbe fogadja, mint mostoha fiát, és Mózes a fáraó házában nő föl. Most Mózes nem csak, hogy a fáraó házában nő föl, hanem az élete egy tekintélyes, az első évtizedeiben tulajdonképpen ahogy angolul mondják, for all practical purposes, gyakorlatilag egyiptomiként él a fáraó udvarában, egyiptomiul beszél, ő egy herceg. Ő a fáraónak a mostoha fia, vagy mostoha unokája, és ezért kiemelt tisztelettel beszélnek vele, ő egy egyiptomi herceg. De nem sokkal később már Mózesben munkálkodik a zsidó identitásához való kötődés, ugye, ő tudja, vagy megtudja, hogy zsidó származású, és elkezd rokonszenvet, vagy empátiát érezni a sanyargatott népe, a rabszolgasorsban taszított zsidók iránt. Egy alkalommal pedig, mikor látja, hogy egy zsidó rabszolgát ver egy egyiptomi ilyen felügyelő, munkafelügyelő, ugye, mert komoly kényszermunkákat végeztettek a zsidókkal, akkor, amikor nem figyel oda senki, akkor Mózes lecsapja az egyiptomit egy kővel, fejbevágja, majd a holttestét eltemeti a homokban. A helyzet az az, hogy Mózest igazából az a zsidó árulja el, az a zsidó rabszolga árulja el, és jelenti fel a fáraónak, akit megmentett, mert gondolom azért, mert fél attól, hogy mi lesz, hogyha kiderül, hogy ez meghalt az egyiptomi munkafelügyel, és esetleg rákerül, vagy ráterelődik a gyanú, és feljelenti Mózest, ezért Mózesnek el kell menekülnie, és akkor elmenekül Egyiptomból, eljut Midjánba, ott aztán megjelenik neki Isten, és a történetet már ismerjük, kiválasztja azért, hogy hozza ki a zsidókat Egyiptomból, később visszamegy Egyiptomba, és a fáraótól, de akkor már mint a zsidó nép vezetője, hogy a fáraótól követelje a zsidó nép szabadon engedését, és akkor következik a 10 csapás, majd később az exodus, a zsidó nép kivonulása. Erről mind olvasunk Mózes második könyvében, rendkívül érdekfeszítő a történet. Ami a konkrét kérdést illeti, hogy lehet az, hogy a Mózes valóban egy különleges figura volt, csak egy-két példát hagy illusztráljam, hogy miért volt különleges figura Mózes. Ugye Mózesről azt mondja a zsidó hagyomány, ő volt a proféták profétája, ő volt a legnagyobb proféta. Se előtte, se utána nem volt olyan proféta, mint Mózes. Mit jelent az, hogy nem volt olyan proféta? Azt jelenti, hogy senki nem állt olyan közeli kapcsolatban Istennel, senki nem, ha úgy tetszik, más szavakkal, senki nem ismerte úgy Istent, mint ahogy Mózes. És a Isten és Mózes kapcsolata, vagy Mózes és Isten kapcsolata, az nem csak, hogy egy nagyon közeli kapcsolat volt, olyan közeli, mint semmilyen más emberrel Istennek nem volt soha, sem Mózes előtt, sem Mózes után, de a kapcsolat abszolút bizalmi kapcsolat volt, és ez egy nagyon fontos szó, a bizalom. Azt mondja a Tóra, azt mondja Isten a Tórában, Mózes harmadik könyvében, azt mondja Mózesről, behol beiti nemanhu, az egész házamban Isten mondja Mózesről, hogy Mózes az egész házamban megbízható. Én az egész házamat rámerem bízni. Mit jelent az, hogy az egész házamat rámerem bírni? Erről korábban beszéltünk, mert csak nagyon régen. Azt jelenti, hogy az egész, hogy behol beiti nemanhu, az egész házamban megbízható ember Mózes, azt jelenti, ugye tudjuk a saját életünkből, nem mind az ember idegeneket, attól függően, mondok egy példát, attól függően, hogy milyen kapcsolatban állunk bizonyos emberekkel, attól függően engedjük be az intim szféránkba, otthonainkba, lakásunkba. Mondok egy példát. Ha jön a postás, vagy jön a díjbeszedő, vagy jön a futár, mostanában Covid alatt sok futár jön az emberhez, ha jön a futár, ugye őket nem ismerjük, vadidegen emberek, nem fogom beengedni a lakásomba, vagy nem feltétlenül fogom beengedni a lakásomba, hanem esetleg az ajtóban veszem át a csomagot. Én megállok az ajtóban, és őt nem engedem be a lakásomba, átveszem a csomagot. Miért? Mert ő egy idegen ember, és az idegen emberekkel az ember távolságot tart. Jó? Nem azt mondom, hogy fél feltétlenül, de távolságot tart. Oké. Aztán van egy következő kategória, az olyan típusú emberek, akiket beengedek a lakásomba, de csak egy bizonyos pontig, beengedem mondjuk a halba, vagy beengedem az előszobába, vagy beengedem a nappaliba. Ugye jön hozzám egy üzleti partner tárgyalni, vagy bármi hasonló, akkor beengedem őt a nappaliba, vagy esetleg a ilyen nem túl közeli barátokat. De a hálószoba, az intimitásnak egy következő szintje, ugye egy lakásban, ha úgy tetszik, a szentély, ugye a Jeruzsálemi szentélyben volt a szentek szentje, az a legbelső helység, ahol a frigyládát tárolták. Az ember lakásának a szentek, az ember lakásában a szentek szentje az a hálószoba. A legintimebb helység, a legszentebb helység egy lakásban, az a hál, optimális esetben legalábbis, de azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk, optimális esetben a legszentebb, legmagasztosabb helység egy hálószobában az, vagy egy lakásban, az a hálószoba. A hálóba szoba a szentek szentje. A hálószobában nem engedünk be idegeneket. A hálószobában még a közel, nem még csak nem, hogy idegeneket nem engedünk be, nem engedünk be barátokat se, és még közeli barátokat se engedünk be a hálószobánkba. Ugye? Mert az, az a mi intim szféránk, az a mi saját privát területünk. Sok családot ismerek, ahol a gyerek sem mehet be a szülők hálószobájába. És a gyerek, már pedig a gyereknél a közelebbi kapcsolat alig ha van, a szülő és a gyerek közötti viszony alig ha lehet, a szülő és gyerek közötti viszonynál alig ha lehet szorosabb viszony, mégis vannak olyan családok, ahol a gyerekeket nem engedjük be a hálószobába, és most félreértés ne essék, nem azért, nem csak azért, mert a hálószobában intim van együtt a férj és a feleség, ez esetben az apa és az anya, hanem egyáltalán nem, a hálószobában nem engedünk be senkit, az a miénk. A legmagasztosabb helység, most nyitok egy záróvelet, semmi köze nincsen a témához, ezért nem tartom jó ötletnek, és a zsidóság nem tartja jó ötletnek, általában a televíziót nem tartjuk jó ötletnek, de ha már televízió van az embernek, az ne a hálószobában ne tegyen az ember televízió. A hálószoba az egy szent hely. A hálószoba ott, ahol együtt vagyunk, ahol nem, nincsen senki más, ahol rajtam és a feleségemen kívül nincsen senki és semmi más. Csak mi vagyunk. Most képzeld el, kinyitod a televíziót, és vadidegen emberek milliói, szuperhősök, akcióhősök, tévébemondók, ki tudja, kicsoda, egyszer csak hirtelen megjelenik a hálószobámban, a legszentebb, a legprivátabb helységemben. És oké, hogy ő nem lát engem, csak én látom őt. De változtat ez vajon a dolgon? Oké, hogy a televízió az egy egyirányú kommunikáció. Csak a tévé kommunikál velem, én nem a tévével. De akkor is valamilyen oda nem illő, valamilyen tisztátalan, valamilyen az intimitással ellentétes dolgot viszek be a hálószobába, hogyha beviszem a hálószobába a tévét. Arról nem is beszélve, hogy az ember ne vigye be a hálószobába a munkáját se, de a munkának is megvannak a lakásnak megvannak a maga funkcionális helységei. A munka az a dolgozószobába való, ha nincs az embernek a dolgozószobája, akkor a nappaliba való, ha nincs az embernek a nappali, akkor esetleg a konyhában ülve, egy kávét szürcsölgetve, én például nagyon korán kelek reggelenként, kimegyek a konyhába, viszem a számítógépemet, kiülök, iszom egy pár kávét, és a leghatékonyabb munka szempontjából a leghatékonyabb órák a reggeli órák, mert akkor csönd van, nem zavar senki, gyerekek alszanak, és így tovább. De például a laptopomat, hogy dolgozzak az ágyamból, az eszembe nem jutna. Az eszembe nem jutna. Nem fogom bevinni az intim helyiségbe, a legszentebb, a legtisztább helyiségbe. Nem fogok beengedni egy olyan, nem fogom beengedni a munkát, a hivatalos ügyeket. Oké. Okay. Na, most nem erről akartam beszélni. Csak a visszatérve Mózes és Isten kapcsolatára. Amikor azt mondja a Tóra, hogy be hol beiti nemanhu, az egész házamban megbízható Mózes, akkor Isten azt mondja ezzel tulajdonképpen, hogy én Mózessel olyan kapcsolatot ápolok, mint olyas valakivel, akit beengedek a hálószobámba is. Nincs a házamban olyan helység, mondja Isten, kvázi, képletesen szól Isten, nincsen háza, de kvázi, nincs a házamban olyan helység, ahova Mózes ne mehetne be. Nincs olyan fiók, amit ne nyithatna ki. Nincs olyan szekrény, amit ne nyithatna ki. Ez egy nagyon... Hogy mondjam, azért ez nem csak ez egy nagyon komoly, bizalmi és intim kapcsolat Mózes és Isten között. Nagyon diszkrét és bizalmi kapcsolat. Lojális kapcsolat Isten és Mózes között. Ezt mondja Isten, hol béti nem anó. Oké. Nos, akkor térjünk vissza az eredeti kérdésre. Hogy lehet az, hogy Mózes, aki a proféták profétája volt, az azt jelenti, hogy senki nem, de róla azt is mondja a Tóra, hogy úgy beszélt Istennel Mózes, mint ahogy egyik ember beszél a másikkal. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden más proféta, aki proféciált, ő valamilyen transz állapotba esett, valamilyen testen kívüli állapotba esett, és úgy tudott proféciálni. Mózes nem. Mózes úgy tudott proféciálni, hogy közben megmaradt a józansága, ugyanolyan módon viselkedett, miközben Istennel beszélt, mint egy ember beszél a másikkal. Oké, akkor hogy lehet az, hogy Mózes mégis gyilkolt, hogy lehet és nem is az, hogy gyilkolt, hogy lehet az, hogy a zsidó nép vezetését, az Egyiptomból való kivonulást, a tóraadást, ugye Isten Mózesen keresztül adta a tórát a Sinai hegyen, a Sinai hegyi kinyilatkozatásban, Mózes volt fönt a hegyen, ő vette át a kőtáblákat, ugye? Hogy lehet, hogy egy olyan ember kapta, aki gyilkolt embert? És akkor itt erre több magyarázat is lehet, több lehetséges magyarázat is lehet. Az egyik lehetséges magyarázat, talán a leggyengébb magyarázat az összes közül, hogy még a tóraadás előtti időkről beszélünk, a tóraadás előtt pedig még nem voltak érvényben a tóra törvényei, így a gyilkosság tilalma sem. Ez nem egy nagyon jó magyarázat, mert Noénak a törvényei, a hét Noachita törvény, az már érvényben volt akkor is, tehát ez elég sánta magyarázat. Annál sokkal érdekesebb, vagy fontosabb magyarázat az az, hogy nézzük meg azt a körülményt, amiben Mózes embert ölt. Mózes nem hobbiból ölt embert, nem kedvtelésből ölt embert, hanem azért ölt embert, mert meg akarta menteni az egyik zsidó társát, az egyik testvérét, egyik zsidó rabszolgát. Meg akarta menteni a bántástól. És ehhez jogod van, ez egy jogos cselekedet. Ha látod, hogy valaki az utcán bánt valakit, akkor te a támadót hatástalaníthatod, hogy megmentsed azt az embert, akit támadnak. Ez teljesen logikus. Ha látom, hogy valaki pisztolya, hogy látom, hogy Béla pisztolya szalad Józsi után, akkor Bélát én hatástalaníthatom, megmenthetem Józsi életét. Ez nem gyilkosság, ez önvédelem. Egyértelmű önvédelem. Mózes ilyen tekintetben ezért tehát nem volt gyilkos. Oké, következő kérdés. Következő, ja, egyébként még valamit még Mózessel kapcsolatban egy érdekes dolog. Szerintem egy érdekes motívum jelenik meg a zsidó történelem számos pontján. És az pedig az, hogy Isten a megváltást olyan emberek kezébe adja, olyan emberekre bízza, hogy amikor Isten valami jót akar tenni, amikor a megváltás valamilyen módon közeledik a zsidó történelemben, akkor ez mindig olyan hősök által történik, akik elég valószínűtlen hősök. Mózes egy valószínűtlen hős. Hát a fáraó házában nőtt föl, hát eleve egyiptomi volt az anyanyelve, héberül alig beszélt, csak később tanult meg héberül. Ő herceg volt, ő a legvalószínűtlenebb kandidátus arra, hogy megmentse a zsidó népet, hogy kiszabadítsa a zsidó népet Egyiptomból, és hogy rajta keresztül legyen átadva a tóra. De ugyanígy valószínűtlen kandidátus Dávid király is például. Dávid király, akinek a dédnagymamája egy betért asszony volt, egy moabita nő, aki később vette fel a zsidóságot, ez volt az anyai nagymamája. Dávid, aki csenevész volt a Biblia elbeszélése szerint, ugye nem volt egy kifejezetten átlagos harcos alkat, nem volt nagy izmos ember, hanem egy csenevész, vöröshajú legény, ezt nem tudom, Dávidról beszélünk, szóval óvatosan kell bánni a szavakkal, de mégis valószínűtlen hősök azok, akik hozzájárulnak a zsidó népéhez, ez megjelenik a zsidó történelem tetten érhető. Az a motívum, hogy Isten a megváltást a legvalószínűtlenebb figurákon keresztül hajtja végre. A legmeglepőbb, ha krimi lenne, ha egy hollywoodi sorozat lenne, vagy film lenne, akkor azt mondanánk, hogy a legmeglepőbb fordulat, hogy Mózes lett végül is az a személy, aki kivezette a zsidó népet Egyiptomból, és rajta keresztül kaptuk meg a Tórát és a proféták. A legnagyobbika. De mondok nektek, anélkül, hogy aktuál politizálnék, tényleg nem szeretnék aktuál politizálni, és ne értsetek félre, de hagyd mondjak annyit, hogy az előző amerikai elnök, Trump elnök, ugye mindenkinek lehet róla bármilyen véleménye, de abban talán mindenki egyetért, hogy Izrael számára Trump nagyon jó elnök volt. Ezt lehet bírálni mindenféle okokból, és valószínűleg méltó is a bírálatra, de kifejezetten Izrael szempontjából Trump egy nagyon jó elnök volt. Jeruzsálemet, Golán fennsíkot, Izrael fővárossá nyilvánította. Nagyon-nagyon fontos lépések, megszüntette a kapcsolatot a palesztin hatósággal, ezek mind nagyon fontos lépések Izrael biztonsága szempontjából. Felmondta az iráni atomalkut, és még sorolhatnám Trump elnök Izrael számára kedvező politikai döntéseit. És amikor belegondoltam, amikor ez történt, és azt gondoltam magamban, hogy tényleg Isten Trumpot választotta ki, ezt a figurát, aki szerintem egy nagyon jó elnöke volt az Egyesült Államoknak, de abban én is egyetértek, miközben nagyon kedveltem őt, abban én is egyetértek, hogy hát nem egy morális figura, nem egy nagyon erkölcsös figura, nem egy erkölcsi példakép, Donald Trump, nem hiszem, hogy bárkinek az erkölcsi példakép kellene, hogy legyen. És Isten egy ilyen embert választott ki, akin keresztül megsegíti az Izraelt, megsegíti a zsidó népet, a Jeruzsálem fővárosán nyilvánít. Egy ilyen embertől. Ezt várta volna az ember. Ez minimum egy Barack Obamától várta volna, egy jóvágású, morális, családos, jó apuka, jó férj. Ugye? Isten a megváltást, a segítséget valószínűtlen emberek között. Mindig a legváratlanabb figurákon keresztül küldi a segítséget. Sokszor. És mondom, ez a motívum, ez rendre visszatér a zsidó történelemben. Oké, következő kérdés. Kedves Jonatán Rabbit, a tegnapi tanításban a Rebe szabadulásának körülményeit ismerhettük meg, ugye tegnap volt az Alter Rebe, az első Lubavitch Rebe börtönből koholt vádak alapján való kiszabadításának az ünnepe. A történetben volt egy csavar, miszerint a zsidó közösség tartott a haszid irányzattól és annak terjedésétől. Tudható-e, hogy mi a markáns különbség a haszid és a nem haszid zsidóság törvényeiben? A törvényekben nincsen különbség. A törvények azok törvények, a micvák, a parancsolatok, a tóra parancsolatai, a rabinikus parancsolatok megegyeznek. De mégis azt el lehet mondani, amikor a haszid mozgalom megjelent az 1700-as évek elején, akkor ez valóban egy forradalmi mozgalom volt. A legfőbb kritika a haszid mozgalommal szemben, hogy a haszid, ugye, akkor nézzük meg, mi történt. Az történt, hogy eladdig, az 1700-as évekig, tehát ha úgy tetszik, majdnem 3000 éve, sőt, több mint 3000 éve, a Szinájhegyi tanok nem voltak népszerűsítve, vagy nem jutottak el a tömegekhez. A kabala, kabalának hívjuk, kabala gyűjtőn, az a gyűjtő neve a zsidó misztikus irodalomnak, a Tóra misztikus magyarázatának. A kabala irodalom, tehát a Tóra misztikus magyarázata mindig egy kiváltságos elit, mindig egy szűk csoport által volt csak elérhető, és ők tanulták csak, olyan emberek, akik tudósok voltak, akik jól ismerték, alaposan ismerték a Tórát, a Talmudot, a Misnát, a rabinikus irodalmat. És ez nem helytelen, mert ahhoz, hogy az ember kabalát tanuljon, annak megfelelő mélységeiben, ahhoz bizony rendkívüli előképzettségre van szükség. Nagyon jól kell ismerni a Tórát, a Bibliát, rendkívül jól kell ismerni a Talmudot, a Misnát, a fontosabb zsidó irodalmi műveket, fontosabb zsidó irodalmat nagyon alaposan kell ismerni. Úgyhogy ez előképzettséget kíván, tehát ez nyilván nem is... Azt mondja a Talmud, hogy a kabalisztikus, vagy a zsidó törvények azt mondják, hogy a kabalát, a zsidó misztikai tanulást az ember ne csinálja 40 éves kora előtt. És ennek az oka kettős. Az egyik az, hogy 40 éves korban érhet el, ha az ember tanul, akkor már addigra elérhet egy olyan tudást, amikor már egyáltalán hozzászagolhat a kabalához. A másik pedig az, hogy kell egyfajta szellemi érettség és tapasztalat ahhoz, hogy az ember ne csavarodjon be, amikor ilyen misztikus dolgokkal foglalkozik. De bárhogy is legyen, tehát a haszidizmus megjelenésége, a kabala, a misztikus tanítások, egy zárt elit csoport, a tudósok, a nagy rabbik territóriuma volt, a széles tömegek nem igen fértek hozzá, részben azért mondom, mert tanulatlanok voltak, részben pedig azért, mert nem engedték őket hozzájutni. A haszid tanítások, az Alter Rebe, az első Lubavitchi Rebe, és általában a haszid rebék, később aztán tulajdonképpen a tanításaikat a kabala, a zsidó misztikára alapozták, a haszid tanítások, a haszidizmus, a haszid tanok, azok mind szint kivétel nélkül a kabala, a misztikus irodalomra alapozódnak, és ezáltal a haszid rebék által, a haszid vezetők által kerültek ki a kabalisztikus gondolatok a szélesebb tömegekhez. Mondani se kell, hogy az establishment, a bejáratott intézményrendszer, és különösképpen az a szűk elit, akiknek a teritoriuma volt a kabala, a misztikus tanok, ők ezt természetesen nem nézték jó szemmel, hogy amikor megjelent a haszidizmus, először persze nagyon pici volt, egy nagyon, hogy mondjam, a takaréklángon, vagy kis lángon égett, hogy ezeket a tanokat kiviszi a széles tömegekhez. A haszidizmus azt tanítja, hogy az egyszerű ember, a tanulatlan ember is tudja szolgálni Istent. Van egy haszid mese, vagy haszid történet a Baal Shem Tovról, a haszidizmus alapítójáról, aki egyszer Jom Kipurkor, a legszentebb napon, a zsidó kalendárium legszentebb napján, a bűnbánó napon, ugye, amikor mindenki böjtöl, 25 órán keresztül böjtölünk, és egész nap a zsinagógákban vagyunk, és hosszúan imádkozunk, és stb. Jom Kipurkor, a zsinagóga tele volt haszidokkal, tele volt a követőivel, tele volt emberekkel, folyt a könyv, mindenki bűnbánattal volt, mindenki megbocsátásért könyörgött Istenhez, böjtöltek, stb. És egyszer csak megjelent egy szegény pásztorfiú, tanulatlan pásztorfiú, aki még olvasni is alig tudott, nemhogy imádkozni, és füttyentett egyet. Füttyentett egy hatalmasat. És a haszidok grabancon fogták, megfogták, és kivitték a zsinagógába. Hát micsoda tiszteletlenség egy zsinagógába füttyenteni. Micsoda tiszteletlenség a zsinagógába füttyenteni, gondolták a haszidok. És a Baal Shem Tov, a rabbi, azt mondta, a haszidoknak tegyétek le ezt a fiút, mert ez a fiú, ez egy szent fiú, az ő füttye, azt mondja, a mi imáink, még nem tudom, hogy eljutottak-e Isten szent trónusáig. De ennek a fiúnak a füttye azonnal eljutott Isten szent trónusáig. Miért? Nem azért, mert a mi imáink nem értékesek, hanem azért, mert ez egy őszinte füty volt. Egy őszinte szívből jövő is. Aki nem tud imádkozni, de őszintén füttyentett egyet szívből, az sokszor fontosabb, mint az, aki jól ismeri az imarendet, és jól tud imádkozni, és így tovább. Mit mutat ez a történet? Ez a történet is azt mutatja, hogy ami a haszidizmus alapvetése volt, ez egyszerű ember, a tanulatlan, a kvázi tanulatlan ember is tud közel kerülni Istenhez. Ez nem tetszett az establishmentnek, ez nem tetszett a mainstream zsidóknak, és a zsidó vallási vezetők, különösen vallási vezetőknek. De nem tudták megállítani ezt a haszidizmust, mert a haszidizmus futótűzként terjedt Kelet-Európában. Ugye a haszidizmus bölcsője Ukrajna, Oroszországban van, és futótűzként terjedt, ugye akkori időben a cári Oroszország, az magába foglalta a mai orosz, nem csak a mai Oroszországot, vagy jó részét, de a Baltikumot is, Észtországot, Lettországot, Litvániát, az Ukrajna jelentős részét, Ukrajna egy másik része esetleg a lengyelekhez tartozott, valamikor a csehekhez tartozott. De bárhogy is legyen, hatalmas birodalomról beszélünk, és a haszidizmus itt futótűzként terjedt az orosz birodalomban, és később aztán jött nyugatra, eljutott a mai Moldávia területére, Románia területére, a mai Magyarország területére, a Nagy Magyarország területére, és aztán később Nyugat-Európába is. A Magyarországon is viszonylag korán megjelentek a haszid mesterek, haszid rabbik, akik közül többen ugye itt vannak eltemetve, és zarándokok járnak a sírjaikhoz. Ez egy a leghíresebbek, Sátoraljaújhelyen a Teitelbaum Mózes rabbi, Sátoraljaújhelyen van eltemetve, a Nagykálói rabbi, aztán később majd a Bodrogkeresztúri rabbi, de az sokkal később van, és ilyenek Nyírtason, főleg Kelet-Magyarországon, de aztán később egész Magyarországon elterjedtek a haszidok, a futótüzet nem lehetett megállítani. Mára egyébként már eltűnik a teológiai, vagy hogy mondjam, a teológiai talán nem, de a politikai különbség eltűnt a haszidok és a nem haszidok között. Ma már az ortodox zsidóságban ilyen tekintetben egység van. A haszidok és a nem haszidok kiválóan megvannak egymással, mindannyian zsidók vagyunk, ráadásul mindannyian ortodox zsidók vagyunk, úgyhogy a korábbi ellentétek azok teljesen megszűntek mára. Oké. Na, ez volt a két kérdés mára, nagyon örültem ennek, mind a kettő kérdésnek elég örültem. Nézzük meg, hogy mit mond a Rebe Kiszlév hónap a mai napra. Ugye minden nap a Hájomjom című könyvet tanuljuk, most pont néztem, egy hónap múlva fogjuk befejezni ezt a könyvet, még körülbelül 30 napunk van, mire befejezzük ezt a könyvet, ami azt is jelenti egyben, hogy készen lesznek a könyvnek a magyar fordítása, mert én ezt ugye közben fordítom, és leírom, és lábjegyzetekkel látom el, Isten segít, remélem, hogy egy fél éven belül talán akár, de mindenképpen 2022-ben remélem, hogy meg fog jelenni ez a könyv magyar fordítással, úgyhogy az egyik oldalon az eredeti héber vagy jidis szöveg, a másik oldalon a magyar fordítás lábjegyzetekkel és kiegészítésekkel. Utána pedig egy másik könyvbe fogunk belekezdeni, azt hiszem, hogy a Tánnyá című könyvet fogjuk elkezdeni tanulni, de ebben még nem vagyok 100%-ig biztos, még rágódom rajta, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz olvasmány, de mi meg nagyon-nagyon okosak vagyunk, úgyhogy szerintem meg fogjuk tudni ugrani ezt a feladatot, de még meglátjuk, hogy hogyan alakul. Oké. Szóval azt mondja a Rebe a Hájomjom című könyvben. Helyes, hogyha az ember megtanul misna fejezeteket képességei szerint, és miközben az utcán sétál, ismételje ezeket a misna fejezeteket, hogy ezzel érdemet szerezzen a messiás eljöveteléért. A haszidok kell, hogy rendszeresen tanulmányozzák a haszidizmust, a haszid tanításokat, legalább hétfőn, csütörtökön és szombaton, a tiszta lelkűek, azaz igazak pedig tanuljanak legalább egy órát minden nap. Ugye amiről a Rebe beszél, ugye sokat meséltem már róla, hogy mi az a misna, hogy a misna a Talmud előfutára, a misna és a Talmud azok a könyvek, amelyek leírják azt a szóbeli tanítást, amelyet Mózes hallott a Sinai hegyen, miközben megkapta az írott tórát, tehát az írott tóra a Mózes öt könyvének a használati utasítása, az értelmezése lesz a misna, és később aztán a Talmud. Amiről a Rebe beszél, az egy végtelenül egyszerű gondolat. Két végtelenül egyszerű gondolat van benne. Az egyik, hogy a tanulás soha nem maradhat abba. Sőt, három egyszerű gondolat van. Az egyik az, hogy a tanulás soha nem maradhat abba. Az ember folyamatosan kell, hogy tanuljon. Ez egy. Kettő. A tanulásra helyes, hogyha az ember külön időt szán. Ne azt mondja az ember, hogy majd, mármint a tóra tanulásra is egyáltalán, de főleg a tóra tanulásra ez igaz. Ne mondja azt az ember, hogy majd fogok tanulni. Majd holnap, vagy majd holnap után. Holnap fogok egy kicsit tanulni. Ne. Mikor? Hány órakor? 7 órakor? 8 órakor? 6 órakor? 5 órakor? Hány órakor? Azért, mert hogyha az ember ezt így elhatározza, hogy holnap 8 órától fél 9-ig, még akkor is, hogyha ez egy rövid idő, csak 10 perc, negyed óra, fél óra, tudjuk azt, hogy ha előre tervezzük, akkor az utána valamiért megpróbálnánk áttenni, vagy lemondani róla, akkor az rossz érzéssel járna. Ha az ember elhatározta, hogy én holnap este 8-tól fél 9-ig tórát fogok tanulni, akkor ez egy sokkal valószínű, hogy az megtörténik, mint hogyha az ember csak annyit mond, hogy majd holnap valamikor fogok tanulni, amikor lesz időm rá. Ezért egyébként kiváló, így ezt csináljuk nap mint nap, estéről estére 8 órakor, van egy kijelölt időpont, minden este 8 óra, amikor haszid tanításokat tanulunk, vagy zsidó filozófiáról beszélgetünk, tóráról beszélgetünk, van egy kijelölt óra, igaz, hogy ezért rövid, fél óra, 40 perc, 20 perc, hol 20, hol 30, hol 40 perc, hol egy óra, de bármennyi is, nem is az a lényeg, hogy mennyi, hanem az, hogy milyen a minősége, nem az, hogy mennyi, és az, hogy legyen előre elhatározott időintervallum, előre elhatározott időpont. Nem is intervallum, de időpont. Tehát az első legfontosabb, hogy a tanulás soha nem áll meg. A második legfontosabb, hogy legyen egy kijelölt időpont. A harmadik legfontosabb dolog pedig az, hogy az ember a tanulmányait vigye magával. Vigye magával. Amikor azt mondja Rebbe, hogy a misna fejezeteket az ember tanulmányozza, vagy ismételje a fejében, amit megtanul, memorizálja, és ismételje a fejében, amikor megy az utcán, akkor nem csak arra gondol, hogy ez egy intellektuális gyakorlat, vagy egy kognitív gyakorlat, hanem arra is gondol a Rebbe, hogy a tanulmányaidat vidd magaddal, amikor az utcán vagy. Mit ér a tanulás, hogyha nem hasznosítod gyakorlatban? Tudod-e hasznosítani gyakorlatban a tanulást? Ez itt a nagy kérdés. És különösen igaz ez a tórára, ami az élet törvényei, az élet törvényét pedig, ha az ember nem hasznosítja gyakorlatban, ha ez csak egy ex-katedra, az csak egy teoretikus tudás, akkor is fontos, és akkor is jó, de semmiképpen nem nevezhető teljesnek, semmiképpen nem nevezhető célját elértnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is itt voltatok, azért csak beszélgettünk 35 percet, pedig ennél rövidebbre terveztem, mert szaladok tovább. Holnap este 8-kor várlak benneteket, ha bárkinek kérdése van, ezen a Facebook oldalon természetesen privát üzenetben elküldheti. Jó volt veletek ma este is, sziasztok, szép estét, jó éjszakát, vigyázzatok magatokra és egymásra.